Híradó délben, jó napot kívánok! Két új tagot jelöltek a négyből a jegybank monetáris tanácsába. Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága Bártfai Máger Andreát, a Magyar Közlönykiadó ügyvezető igazgatóját és Gerhard Ferencet, az MFB vezérigazgató helyettesét jelölte. Rogán Antal, a Gazdasági Bizottság elnöke szerint a monetáris tanácsa két jelölttel is működőképes lesz. A másik két tag jelölésére egy hónapon belül tesznek javaslatot. A parlamentben van Benyó Rita kolléganőm. Szervusz Rita, mikor szavazhat az Országgyűlés az új tagokról?
Szervusz, üdvözlöm a nézőket. A parlamentben már délután le is teszik az esküt az új tagok. A Gazdasági Bizottság jóváhagyása kellett az ő megválasztásukhoz. Így ők lehetnek az első két olyan monetáris tanácstag, akikről már a parlament döntött, ugye, és nem pedig a miniszterelnök, illetve a Magyar Nemzeti Bank elnöke, mint ahogy az volt korábban. Két hete változtatták meg ugyanis a jegybanki alaptörvényt. Épp ezt kifogásolta a Magyar Szocialista Párt a Gazdasági Bizottság ülésén is, illetve azt, hogy szerintük a jelöltek Járai Zsigmond emberei, mivel korábban az ő elnöksége alatt voltak a Magyar Nemzeti Bank tagjai.
Egyébként miről döntenek még a képviselők?
Három fontosabb szavazás is lesz a mai napon. Egyrészt az alkotmány szabályozási elveiről szóló javaslatról ma szavaznak. Ennek a lényege, hogy nem a kormány nyújtja be az alkotmány tervezetét, hanem március 15-ig a parlamenti pártok nyújthatják be a javasolt alkotmányszöveget. Emellett szavaz ma az Országgyűlés az új médiatörvény európai alapjogokat sértő három pontjának a módosításáról is. Ennek a lényege, hogy a jövőben a lekérhető tartalmak és a nyomtatott sajtóra nem fog vonatkozni a kiegyensúlyozottság követelménye. Nem kell regisztrálni a blogokat, illetve a Nemzeti Média Hatóság nem gyakorolhat felügyeleti jogot külföldi szolgáltatók felett. Emellett ma dönt a parlament a semmiségi törvényről is. Ennek a lényege ugye, hogy a 2006-os zavargások kapcsán született bírósági ítéleteket megsemmisítik, amely csak és kizárólagosan rendőri vallomásokra alapultak.
Benyó Rita tudósított a parlamentből, köszönjük. Áldozó Tamást, a Fidesz-KDNP jelöltjét választották polgármesterré vasárnap Pápán. A három polgármester jelölt közül Áldozó Tamás, aki eddig a város alpolgármestere volt, a leadott voksok több mint 57%-ával győzött. A második helyen Gröber Attila, az MSZP jelöltje, a harmadikon Orbán Imre, a Jobbik jelöltje végzett. A miniszterelnök szóvivője szerint a választás eredménye azt mutatja, hogy az emberek összefogtak a kormánnyal az államadósság legyőzése érdekében. Szijjártó Péter szerint az eredmény egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a pápai fideszesek jól tették a dolgokat pápa és a város környékén élők érdekében. Árokba csúszott egy távolsági autóbusz a Csongrád megyei Mártéi belterületén az éjszaka. Senki sem sérült meg. A busz a havas úton egy balra ívelő kanyarban csúszott meg, ezután nekiütközött egy villanyoszlopnak, ami kidőlt. A busz végül az útszéli árokban állt meg. A hat utas és a sofőr csak az ablakon keresztül tudott kimászni a járműből, mert az ajtót nem tudták kinyitni. Megérkezett a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adománya a líbiai felkelők kezén lévő Bengáziba, az észak-afrikai ország második legnagyobb városába. Több mint egy tonna élelmiszert és a sürgősségi egészségügyi ellátáshoz szükséges felszereléseket vittek. Közben a líbiai felkelők ellentámadásra készülnek, miután a hétvégén Muammar Gaddafi líbiai vezető fegyveresei elfoglaltak egy stratégiai fontosságú települést Gaddafi szülővárosa Szirt közelében. A líbiai külügyminisztérium államtitkára elfogadhatatlannak és törvénytelennek nevezte, hogy mint mondta, francia és brit diplomaták kapcsolatba léptek a keleti országrészt ellenőrző kormányellenes felkelőkkel. Líbiából Marosi Antal tudósít.
A különböző frontvonalakról érkező aggasztó hírek nem veszik el a kedvét a fiataloknak attól, hogy beálljanak a fegyveres felkelők közé. A út mentén található laktanyák környékén megtalálhatatlan mennyiségű autó várakozik. A szülők, testvérek, rokonok hozzák ide a fiatalokat, akik szeretnének beállni és harcolni a fegyveresekkel együtt a Kadhafi-szű hadsereggel szemben. Aggasztó hírek érkeztek, mint említettem, az Misratánál óriási harcok dúltak az elmúlt időszakban, megszámálhatatlan sebesült van ezen a harctéren, bár a fegyveres felkelőket kíséri tisztes távolságon egy orvosi csapat, de nagyobb színűséggel a sebesültek száma és a sebesülések mértéke nem teszi lehetővé a gyors és azonnali orvosi beavatkozást. És ha már a beavatkozásnál, a segítségnél tartunk, egy magyar vonatkozású hír, ma reggel Bengáziban megérkezett az ökumenikus segélyszervezet segélyszállítmánya, amely alapvető élelmiszerekből és pontosan a gyors azonnali orvosi beavatkozáshoz szükséges felszerelésekből áll.
Közben továbbra is több ezer külföldi vár arra, hogy hazamehessen Líbiából. Óbersovszky Péter, az MTI Hírcentrum riportere a líbiai egyiptomi határról tudósít.
7000 ember, köztük gyerekek és asszonyok vannak a szabad ég alatt, gyakorlatilag élelem és ivóvíz nélkül a líbiai egyiptomi határtól pár kilométerre. Ezeken az embereken próbál meg segíteni az ökumenikus szeretetszolgálat, amely néhány nap alatt fölállította a stábot Kairóba, és próbál élelmiszert és gyógyszereket eljutatni a menekültekhez. A problémát az jelenti, hogy a több ezer bangladesi se a saját kormánya nem akar elvinni, irataik nincsenek és pénzük sincs. Ezek az emberek dolgozni mentek Líbiába, a polgárháború kirobbanásakor elmenekültek, okmányaikat azonban a munkaadóik elvették, és a fizetésüket sem kapták meg. Tehát se pénz, se dokumentum, ráadásul még sátraik sincsenek, tehát a ruhájukból és a bőröngyeikből próbálnak rögtönzött fedezékeket építeni. A higiénés körülmények elborzasztóak. Az orvosi ellátást próbálják most megszervezni a helyszínen a segélyszervezetek munkatársai, de az teljesen nyilvánvaló, hogy a helyzet tarthatatlan, és hamarosan biztonságosabb megoldást kell kitalálni a menekült áradat kezelésére. A határnak ezen az oldalán ugyanis egyre többen lesznek, akik megpróbálnak egyiptomi területen menedéket keresni. A híradó Tóbersovszky Péter tudósított a Szólumból.
Hazaérkezett Máltáról este az a három fős magyar polgári védelmi szakértői csoport, amely a Líbiában rekedt külföldiek kimenekítésében segítkezett. Jackovics Péter, a csoport vezetője, Ferihegyen azt mondta, jelenleg 25 EU tagország 1140 állampolgára van Líbiában, de közülük már csak 47-en akarnak hazajutni, ezért a központ úgy döntött, hogy nem működik tovább.
Úgy döntött a művelet irányító központ, hogy napokon belül bezárja a működését, és a valamennyi EU tagállam Tunéziába telepíti át munkatársait, és a humanitárius segélyek szállításában fognak ezek a logisztikai szaktisztek feladatokat végrehajtani.
Szerdán kezdik bontani a vörösiszap katasztrófában megsérült házakat Devecserben. Az első ütemben 35 épületet bontanak el, amire már az engedélyeket is megadta az önkormányzat. A településen összesen 262 ház rongálódott meg. Az épületek bontásával június végéig kell végezni. A vörösiszappal és lúggal szennyezett törmeléket pedig a MAL ZRT tározójába szállítják el. A tulajdonosok megmaradt ingóságait a közeli laktanyában helyezhetik el. Konban vannak az óvodai felvételi időszakában Hajdúhatházon. A városban egyre több a gyermek, de 70%-uk hátrányos helyzetű, óvodai férőhely viszont kevés van. A településen működő négy intézmény most is 120%-os vagy a fölötti kihasználtsággal működik. A részletek Szegedről.
Tetézi a gondot, hogy nincs külön bölcsőde a városban, így ezeket a gyerekeket is az óvodába viszik. Most pályázati pénzből bölcsődét építenek, ami valamelyest javíthat az óvodák zsúfoltságán.
Csoportfoglalkozás az egyik hajdúhatházi óvodában. Itt a 140 férőhelyre 170 gyerek jut.
Gondba vagyunk persze, mert sok a gyerek, egy-egy csoportszobában zsúfoltak vagyunk.
A zsúfoltság évről évre visszatérő probléma a hajdúhatházi óvodákban. Különösen most a felvételi időszakban.
Azzal szembesülünk, mint amit eddig is tudunk, de még jobban szembesülünk azzal, hogy egyre több a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma a városban, és őket előnyben kell részesíteni, és ezért zsúfoltak vagyunk. Minden óvodában szinte 120%-os és a fölötti a kihasználtság.
Hajdúhatházon 600 óvodáskorú gyermek van. 70%-uk hátrányos helyzetű. A városban ezért arra törekednek, hogy mindenkinek jusson hely az óvodákban. De ez egyre nehezebb feladat.
Az a gondunk, hogy ezeket a gyerekeket, ha nem tudjuk idejében beóvodázni, ami az új közoktatási törvény koncepciója szerint az ideális időpont 3 éves kor körül lenne, akkor az iskolában olyan hátránnyal indulnak, amit később ezek a gyerekek nem tudnak leküzdeni.
Némi reményt jelenthet a zsúfoltság enyhítésére, hogy a város pályázati pénzből őszre egy 40 férőhelyes bölcsődét épít. Most ugyanis külön épület hiány, a bölcsődés gyerekek is az óvodásokkal vannak.
A napokban elkezdődik a körtöltés építése Ónodon. A több mint 2,5 kilométer hosszú és 3 méter magas védőmű kellő biztonságot ad majd a borsodi településen élőknek. A töltést vízálló agyagréteggel vonják majd be, így a vízzel szemben is ellenállóbb lesz, és a rákcsálók sem tehetik tönkre. A részletek Miskolcról.
A beruházás első ütemének március végéig kell elkészülnie. A kormány 2011-ben 7,3 milliárd forintot különített el árvízvédelmi munkákra a Sajó völgyében.
A borsodi településen 17 ház dőlt össze, tavaly a koranyári árvíz miatt, több mint 80 pedig megrongálódott. Kassaiék a Magyar Vöröskereszt segítségével már helyreállították az épületben keletkezett nagyobb károkat. A kertjük azonban teljesen tönkrement.
Ezek már mind termőfák voltak. És ez totálisan kiment. Én kétszer felrotáltattam, én kétszer beültettem, és utána megint jött az árvíz.
Hogy megvédjék a települést egy újabb katasztrófától, körtöltést építenek a falu határában. A munkák már a napokban elkezdődnek.
2620 méter hosszban valósul meg ez a sajoldali körtöltés. Ez átlagos magasságán 3 méteres lesz, és közvetlenül a település szélénél fog megvalósulni.
A töltést vízálló agyagréteggel vonják majd be, így ellenállóbb lesz a vízzel szemben, és a rákcsálók sem tehetik tönkre.
3 úgynevezett műtárgy kerül beépítésre, ami zsilipként fog funkcionálni. Egy esetleges árvíz esetén az átszivárgó belvizet onnan nagy biztonsággal tudjuk majd kiszivattyúzni, és természetesen a csapadékvizet pedig el tudja vezetni a településünkről.
A töltés mellett árkokat is kialakítanak, a folyómedrét megtisztítják a fáktól és a homokszigetektől. A beruházás első ütemének március végéig kell elkészülni. A Sajóvölgyi árvízvédelmi munkákra a kormány több mint 7 milliárd forintot fordít a következő hónapokban.
Nincs szennyvízelvezetés Balatonendréden. A Balaton törvény szerint a településen csatornázni kellene, de az önkormányzat azt állítja, nincs rá lehetőségük. A részletek Pécsről.
Hiába csatlakoznának a siófoki szennyvíztelephez, az nem tud a jelenleginél több szennyvizet fogadni. Önálló tisztítót sem építhetnek, mert a Balaton vízgyűjtőjéhez tartoznak.
Szippantós kocsik szállítják Balatonendrédről a szennyvizet. A Balaton törvény szerint ez már csak 2012-ig maradhat így. A településen csatornázni kellene, de nem tudnak. Ráadásul emiatt a falu sem tud fejlődni, mondja a polgármester.
Szeretnénk lakótelepet kijelölni, de közművesíteni kéne, és ezért is fontos lenne a szennyvíz. Hát a megoldás az talán most az lenne, ha az egyedi szennyvíztisztító irányába tudnánk elmozdulni, de itt akkor módosítani kéne a Balaton törvényt is, meg természetesen ehhez kormányzati segítség is kell.
A legegyszerűbb megoldás az lenne, ha a település a siófoki szennyvíztelephez csatlakozna, ám ez egyelőre nem oldható meg. A telep ugyanis nem tud több szennyvizet fogadni.
A bővítés az eddig elkészült javaslat szerint 5 milliárd forint körüli nagyságrend lenne, illetve a város részéről felmerült egy másik változat, amelyik máshova telepíteni ezt a szennyvíztelepet. Ebben az utóbbi esetben is garanciákat kell kapjanak a fogyasztók, hogy nem fog többbe kerülni a szennyvíz, mint ha jelenlegi telepet bővítenénk.
A fejlesztés egyelőre késlekedik. A vízmű szerint, ha döntés születik az ügyben, az átalakítás befejezésére még legalább 3 évet kellene várni.
4 utcát kellett lezárni Balatonfenyvesen, mert életveszélyessé váltak, ugyanis több aknafedlapot is elloptak. Van olyan csatorna, amelyik 6 méter mély, ezért autóval és gyalog is veszélyes lehet arra közlekedni. A regionális vízmű azonnal megkezdte a lapok pótlását, de mivel ilyen régi fajta fedlapokat már nem gyártanak, ezért sok helyen bójákkal rakták körbe az aknákat, hogy ne történjen baleset.
Több utcát is le kellett zárni Balatonfenyvesen. 26 csatorna fedlapot loptak el, emiatt életveszélyessé váltak az utcák. Ebben az utcában például az összes fedlapot ellopták, az egyiket ideiglenesen egy ilyen műanyag asztallal fették be, ezt pedig karókkal. A legmélyebb csatorna 6 méter, ha valaki beleesik, akár tragédia is történhetett volna. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT munkatársai azonnal megkezdték a fedlapok pótlását.
Sajnos jellemző a területünkön, miután a legnagyobb víziközmű szolgáltatók vagyunk, több mint 9000 km víziközmű hálózattal, éves szinten 150-200 fedlapot lopnak a területről.
Fenyvesen nemrég alakult meg a Polgárőr Egyesület, ezért ők is gyakrabban fognak járőrözni.
Ezeken a területeken mindenféleképpen jó lesz az, hogyha a rendőrség is, meg a polgárőrök is járőrözéssel próbálnak, nem csak ennek, hanem egyáltalán az összes többi vagyon elleni bűncselekménynek elejét venni.
A rendőrség szerint a bűncselekményt többen követték el. A hatóságok megkezdték a fémhulladék felvásárló telepek ellenőrzését.
Igazából itt az eltulajdonított mennyiségre, annak a tömegére tekintettel mindenképpen megállapított, hogy ez nem egy személy vitte. Tehát itt valószínű, hogy több személynek a közreműködése szükséges ahhoz, hogy ekkora mennyiséget eltulajdonítsanak. Ezt a kollégáim természetesen vizsgálják, az átvevő helyeket is természetesen ellenőrzik ezzel kapcsolatosan.
A tettesek egyébként egy ilyen fedlapért körülbelül 2000 forintot kapnak, az okozott kár azonban 650 ezer forint. Az elkövetőket akár 3 év szabadságvesztéssel is sújthatják.
Tegnap közös megegyezéssel szerződést bontott a Győr labdarúgó csapata Pintér Attilával. Somogyi Diát arról kérdezem, hogy lehet-e már tudni, hogy ki lesz az új edző?
Igen, ahogy ezt előre sejteni lehetett, Csertői Aurélt nevezték ki a Győr labdarúgó csapatának élére, és az új mester ma délután 2-kor tartja majd első edzését. Továbbra is a labdarúgás, de már nem itthonról. Jó napot kívánok! Legeredményesebb játékosa nélkül sokan féltették a Real Madridot a Racing Santandertől a spanyol bajnokságban, de kiderült, hogy Cristiano Ronaldo nélkül is nagyon jól működik a gépezet.
A Racing Santander otthonában a szezonban először Cristiano Ronaldo nélkül állt fel a Real Madrid, de C nélkül sem volt B csapat a madridi. Egy szemre is nehezen követhető Özil Benzema, Özil Adebayor passzolgatás után a togói szerezte meg a vezetést. De nem véletlenül Mesut Özil találta meg a kamera, ő volt a főszereplő. Mindkét perccel később bal külsővel indította Benzemát, aki kihasználta az ígyszert. A hazai csapat a második félidő elején szép hitetett volna, ha Pini azt nem ilyen lezserű rúgja a büntetőt. Akcióból viszont később összejött a szépítés, egy ugyancsak szemre való támadás végén Bakircsoglu révén. De 5 percig sem reménykedhettek a hazai szurkolók, Di Maria passza után Benzema visszaállította a különbséget, így a végén Adebayor kihagyott 11-ese is belefért, 3-1-re nyert a Real Madrid.
A holland bajnokságban Dzsudzsák Balázs csapatát, a PSV, tovább üldözi az Ajax. Az amszterdamiaknál a legutóbbi mérkőzés a fiatalokról szólt.
A PSV Eindhovent üldöző fehérmezes Ajax szempontjából a jelen miatt is fontos volt az AZ Alkmaar elleni mérkőzés, de lehet, hogy a jövő szempontjából még jobban örültek a szurkolók az eredmény alakulásának. De Zöv szerezte meg a vezetést az 5. percben, ő a rutinosak közé számít. A következő 3 Ajax találatot azonban 3 olyan fiatal lőtte, akik összesen alig haladják meg a 60 évet. A másodikat némi szerencsével Siem de Jong pofozta a hálóba, aztán egy hibátlan Dzsudzsák szögből leadott ballábas lövés a 19 éves Ebesilio részéről 3-0. A 4. gólt pedig a 21 esztendős Anita szerezte, az Ajax meggyőző játékkal nyert 4-0-ra.
Németországban a Bundesliga 25. fordulójában tovább növelte eddig is jelentős előnyét a Borussia. A Bayern szurkolók viszont inkább felednék a szombatot.
Mintha már a bajnoki címet ünnepelnék Dortmundban, ez pedig akkor sem túlzás, ha még mindig csak március eleje van. A sárgamezes Borussia a legutóbbi forduló után is torony magasan 12 ponttal vezeti a Bundesligát. Ehhez persze először be kellett gyűjteni egy újabb kötelező győzelmet. A rengeteg kihagyott helyzet közt pedig végül Lewandowski próbálkozása ért célt, melyel ha vártnál nehezebben is, de 1-0-ra nyert a Dortmund a Köln ellen. A 25. forduló rangadóját így a listavezető már hátradőlve nézhette. A fehérmezes Bayern Hannoverbe látogatott, ahol a müncheniek nem csak a 3 pontért, de edzőjük Luis van Gaal állásáért is küzdöttek. A házigazdákat ez cseppet sem hatotta meg, és Abdellau góljával már a meccs elején megszerezték a vezetést, amit Reis bombájával tovább növelte. A Ribéry Robbendo ugyanegy szépítő gólt még összetudott hozni, ám a Bayern kapusa Kraft tett róla, hogy végül sima 3-1-es müncheni vereség legyen a vége. Így ha a német óriás klub a BL-ből is kiesik, Van Gaal kezdhet új munka után nézni.
Az utolsó három gyorsasági előtt még a francia Ogier vezetett az idei rally világbajnokság második futamán, a Mexikó rallin. Végül mégis a négyszeres világbajnok honfitárs Sebastian Loeb győzött.
Dennis Kuipers a zárónap előtt az autóját, az utolsó napon Sebastian Ogier a sorrendet borította. Az utolsó három gyorsaságinak még élovasként nekivágó francia, rögtön az első szakaszon összetörte a Citroën DS3-ast, így csapat és honfitársa Sebastian Loeb ugrott az élre. A hétszeres világbajnok alaposan elkarolta a két gyári fordost, a végül második Mikko Hirvonen másfél, a harmadik Jari Matti Latvala pedig 2,5 percet kapott a címvédőtől. Loeb zsinórban 5-5-ször diadalmaskodott a Mexikó rallin, 140. VB futamán pedig 63. győzelmét aratta, ami döbbenetes, 2,2-es győzelme átadott.
Jürgen kontra Nash, Oklahoma kontra Phoenix, forró nyugati éjszaka az észak-amerikai kosárlabda bajnokságban.
Hosszú meccs Oklahoma City-ben. Bár Kevin Durant pontszerzésben gyengérkedett, 18 pontig jutott a világbajnok jelenléte, mégis sokat számított a Phoenix Suns ellen. Ibaka egy Durant blokk után volt eredményes. A Suns Nash vezényletével, 14 gólpasszával és Pietrus pontosságával megnyerte az első három negyedet, de csekély különbséggel. A másik oldalon Harden kosara egy alley-oop után győztesnek látszott már, de az Oklahoma nem tudott nyerni, legalábbis rendes játékidőben nem, mert Vince Carter 109-109-re mentette a meccset. Hosszabbítás következett. A 26 pontig jutó, kispadról felálló Harden a ráadásban is megtette a magáé. Aztán a Suns játékmestere Steve Nash kulcspillanatban hibázott, ezzel az Oklahoma City Thunders 122-118-re legyőzte a Phoenix Suns csapatát.
A szokásos időben este 8 óra előtt 1-2 perccel várjuk Önöket, és Csertői Aurélal, illetve az ő első győri munkanapjával is foglalkozunk.
Köszönjük szépen. Mi pedig időjárás jelentéssel folytatjuk, Visi Károly következik.
Jó napot kívánok! Több szempontból is kedvező híreket hoztam a következő napok időjárásáról. Sok lesz a napsütés, és számottevő csapadékra nem számítunk. Ugyanis Európa belsejét elkerülik a kiterjedt felhőrendszerek. Itt nálunk átvonult egy hidegfront a hétvégén, ez száraz hideg levegőt hozott, de mögötte egy magas légnyomású terület alakul ki itt Közép-Európa fölött, és ebben a szárító hatású, leszálló légmozgások alakítják az időjárást. Már ma délután is, ezért a délután órákban sok lesz a napsütés, legfeljebb délen, délkeleten lesz átmeneti felhősödés és egy-egy jelentéktelen hózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul. Az éjszakai órákban is általában derült lesz az ég, hajnalra mínusz 6 és mínusz 11 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten a hóval borított helyeken lehet kissé hidegebb is. A szél is mérséklődik. Holnap napközben a Dunántúlon sok napsütésre számíthatunk, mérsékelt légáramlásra, 5 fok körüli legmagasabb nappali hőmérsékletre, a Dunától keletre fekvő területeken kissé hűvösebb lesz, itt 2 és 4 fok között lesz a legmagasabb hőmérséklet, de itt is sok lesz a napsütés. És sok lesz a napsütés a következő napokban is, átmeneti kisebb felhősödésekkel, megélénkülő délnyugati széllel, amely enyhébb levegőt hoz, így a hőmérséklet napról napra emelkedik. A hét legvégén, a kora délutáni órákban már mindenütt 10 fok fölött lesz a legmagasabb nappali hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Most pedig a Kárpát Express következik. Híradó legközelebb 4:30-kor lesz Novodomszki Évával. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Fraktál, robotika, biodiverzitás, nanotechnika.
Szinte minden nap találkozunk ezekkel a szavakkal, kifejezésekkel, de vajon mit is jelentenek? Jó volna tudni.
Ember kamerával. Ott a zsebedben egy okostelefon. Van fényképeződ? És videókamera is van a családban? Tudtad, hogy vannak ingyenes vágóprogramok? És azt, hogy egy halom jó téma vesz körül, amit érdemes feltölteni az internetre? Legyél te is médiaguru. Más szögből, más fénynél, másképp látszik. Ötlet és megvalósítás a digitális zoomtól az optikai csalódásig, a reggeli kávétól a filmvászonig. Fiatal média és filmművészek egy napja az Optikában. Magiszter. Minden hétköznap délután az M1-en.
Begőzölt. Fél liter vodkát ivott egy budapesti férfi, hogy legyen elég bátorsága kirabolni egy postát, de olyan részeg volt, hogy menekülés közben karambolozott. A rendőrök szállították ki a roncsból, 5 évre ítélték. Több év börtönre ítélhetik azt az autóversenyzőt is, aki egy tököli futamon a cél után sem lassított, így elütött egy fotóst.
A lóerők, a sebesség és az ügyesség harca a Motorsport magazinban. Ma éjjel az M1-en.
Sokkal nehezebb az Alföldön építkezni, mint a hegyvidéken. Az Alföldön, a síkságon nem lehet mellé beszélni, nem lehet játszani a domborzatokkal. Egyet lehet csinálni, nagyon-nagyon kell ismerni a pusztának, még a pici szemmel észre sem vehető domborulatait.
A következő részben Kerényi József építész munkásságáról láthatunk összeállítást. 12 kőméves. Ma este az M1-en. Tudták, hogy az újpesti tornaegyletet egy zenetanár alapította? Hogy a Szent István téri templom 5000 hívő befogadására képes? És hogy Lisztes Krisztián újpesti kávéház tulajdonos? Jöjjenek velünk a főváros 4. kerületébe, ahol megidézzük az újpesti víjon Berda József szellemét is. Zegzugos történetek. Újpest, Szent István tér. Holnap este az M1-en.
Egyszerű tárgyakat festett szokatlan kontextusban.
Kerestem valami festenivalót.
André Breton szerint a szürrealizmus kakukktojás, amit Magritte fészekbe képes rakni.
A kő, az is lény.
Kitágította a festészet határait, sajátos világot teremtett, amely senkihez nem hasonlítható.
Én úgy gondolom, hogy a világ rejtély.
René Magritte, a lehetetlen megfestője. Szerdán 14 óra 30 perckor az M1-en.
Szeretem Magyarországot, mert ez a hazám.
Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld.
Petőfi napja, a mi napunk. Március 15-én az M1-en.